az országgyűlés ünnepi és alakuló ülését megnyitom. Kérem, énekeljük együtt el a himnuszt.
Szűrös Mátyást hallották, aki ideiglenes köztársasági elnök volt 1990-ben, és ő nyitotta meg a parlament alakuló ülését.
Német Zsolta, beszélgetek a parlament külügyi bizottságának elnökével, aki korábban kétszer külügyminisztérium államtitkár volt, fideszes képviselő. Abból az apropóból, hogy egyike annak a négy képviselőnek, aki 1990 óta folyamatosan tagja a magyar parlamentnek. Szokott nosztalgiázni? Melyik ciklusra emlékszik a legszívesebben?
Hát a legszívesebben az első.
Az első.
Óriási élmény volt a magyarországi rendszerváltozásnak, azért mégiscsak a legkiemelkedőbb pillanata volt Magyarország ülésnek az alakuló ülése. Én nagyon nagyra becsültem már akkor is Antal Józsefet, noha a politikai palettának nem azonos oldalán helyezkedtünk végül el, hiszen a Fidesz ellenzéke maradt. Az is egy érdekes kérdés, hogy miért. De a rendszerváltozásnak az egyik csúcspontja volt, számomra pedig a rendszerváltozás 1988. március 30, amikor a Fidesz megalakult. Onnantól elkezdődően eddig az időpontig rendkívül sűrű volt. Az volt számomra talán az életem legizgalmasabb időszak.
Hogyan emlékszik vissza az első szabad választásra? Milyen volt a hangulat? Milyen volt a kampány? Nagyon más volt, mint amit most
lenne? Én akkor szintén Budafokon politizáltam, létrehoztuk a helyi Fidesz szervezetet, és egy nagy kampányt folytattunk. Számomra a szabadság élménye volt, amiért az azt megelőző években tevékenykedtünk, a szabad választás volt a demokráciának a szinonimája. És megjegyzem egyébként, hogyha itt ránézünk mondjuk Belarusra manapság, akkor azt gondolom, hogy talán a legfontosabb összetevője a szabadságnak, a demokráciának a szabad választás. Természetesen ez egy nagyon összetett fogalom, de az a szabad választás az egy valóban meghatározó.
És a kampány nem volt?
Határozó élmény volt.
Más volt,
magunkra voltunk hagyva, és nagyon kevés volt a koordináció. Rendkívül sok véletlen volt a kampányban. Például a legizgalmasabb dolog volt, hogy abban a kampányban a Karinti téren volt a Fidesznek a központi irodája. És abban az irodánkban egyszer csak besétált az utcáról egy grafikus. És az a grafikus az letett az asztalunkra egy plakáttervet. És ez a plakátter volt az az úgynevezett csókos plakát. Amikor ugye Brezsnyev, Honecker szájon csókolta egymást, majd egy fiatal Fidesz jelvényes pár szintén szájon csókolta egymást, és középen tessék választani. Akkor azt hiszem, hogy nagyobb kampányfegyverünk ennél nem nagyon lehetett volna. Máig is egyébként a kezdet plakátom, de nem zseniális, kreatív emberek dolgozták ki, hanem az utcáról jött be egy grafikus, és ajándékozta nekünk. Tehát a kampányban a spontaneitás, a helyi kezdeményezés, és enyhén a szervezetlenség volt meghatározó jelenleg.
Mennyire voltak befogadók akkor a választók? Nagyobb volt a bizalom akkor a politikában?
Azt hiszem, hogy igen. Persze nem volt egy olyan totális élmény a szabadság, mint ahogy az ember várta volna, vagy mint amit gondolt 1956-ról. Az a fajta sodró erő, az inkább egy elité volt. 90 tavaszára már a magyar társadalom nagyon súlyos anyagi problémákkal, nehézségekkel is szembesült. De ezzel együtt volt egy nagyfokú érdeklődés, a politika iránt volt egy elszántság, tömött termek voltak, részt vettem én például a 1989-ben már egy pótválasztáson is, Zalaegerszegen, közös ellenzéki jelöltként indult egy pótválasztáson Marx Gyula. És akkor hangzott el a számból ez a kommunistákat az agyakba kell döngölni a választásokon mondatom, amiből aztán utána lehagyták a végét, és meglehetősen komoly nehézségeim is fakadtak ebből a mondatból. Teherautó platóról mondtuk el Marx Gyulával és Csengei Dénessel a Zalaegerszegnek az egyik nagy terén a beszédeinket. Azt gondolom, hogy ilyenfajta hangulatra a rendszerváltozás óta már nem számíthatunk.
Mit tart az elmúlt három évtized legnagyobb változásának a parlament szempontjából?
Az első parlamentnek az összetétele egy nagyon, mondjuk úgy, hogy értelmiségi parlament akkor a legkiválóbb koponyákat hozták be a magyar szellemi életből, a politikai pártok, kulturális életből, sport életből. Az a 386 ember, aki 1990-ben bejött a magyar parlamentbe, az ténylegesen a magyar szellemi elit volt, a magyar krém volt. Ez az értelmiségi jellege a magyar politikának teljesen megváltozott. És ma már professzionális politikusok vannak a Magyarországgyűlésben, vannak pártgépezetek, komoly apparátusok, és kiépített struktúrák. Tehát a professzionalizálódást tartom a legfontosabb jellemvonásnak. Az a fajta bájos amatőrizmus, ami jellemezte annak idején a magyar politikát, az eltűnt. De a nagy erényének viszont azt tartom, hogy Magyarországon a parlament működik, és folyamatosan sikerül megcáfolni azokat a vélekedéseket, hogy a parlament az csak egy színjáték lenne. Itt éles ütközések vannak, éles viták vannak, sikerült megőrizni szerintem a parlamentnek azt a fajta fórum jellegét, hogy a politikai vitáknak mégiscsak a meghatározó területe, és a 2002-2010 közötti időszakban emlékeztetnék itt a kettős népszavazás, állampolgársági vita, vagy éppen a energetika és gázvezetékek és Tabukó és déli államok vitáknak a hevességére. Azt kell mondanom, hogy amikor ellenzékben van az ember, akkor az egyéni találékonyságnak, az egyéni kreativitásnak lényegesen nagyobb a terepe. Amikor kormányzatban vagyunk, akkor pedig alkalmazkodni kell a kormányzat egészének az érdekrendszeréhez. És egy kormánypárti képviselőnek, kormánypárti bizottsági elnöknek lenni lényegesen más, mint egy ellenzéki hasonló szerepet.
Hát ellenzékben is bizottsági elnök volt.
Akkor ugye a bizottsági elnöknek, amikor ellenzékben voltunk, egyfajta kizárólag egy a szerepből fakadó önkontroll alapján tevékenykedtem. Ma viszont, amikor kormányzati pozícióban vagyunk, az összkormányzati érdekeket, összkormányzati szempontokat sokkal fokozottabban kell figyelembe venni. Figyelni kell a többi kormányzati szereplőnek a mozgását, lépését. Az alkalmazkodási kényszer ilyenkor nagyobb.
Ön szerint mi a parlament szerepe egy demokráciában? Tehát mit tart a legfontosabb feladatának?
Alkotmányos értelemben a kormányzatnak az ellenőrzése a legfontosabb feladat. Én azt hiszem, hogy ezt a funkcióját a Magyarországgyűlés többé-kevésbé képes színvonalasan ellátni. A hatalom megosztásnak a hagyományos elveiből fakadóan talán a hatalom megosztásának az a metszete, ami a igazságszolgáltatás függetlensége mellett a leginkább a parlamentre.
De az előbb azt mondta, hogy a kormányzati bizottsági elnökként jobban kell támogatnia, vagy jobban figyelembe kell vennie a kormányzati szándékokat.
Igen, de ez nem jelenti azt, hogy...
Ez nem gyengíti az ellenőrzést.
Ez nem jelenti azt, hogy az ellenőrzési funkciója nem maradna meg a Magyarországgyűlésnek. Mondok egy példát, amikor kirobban egy paleta ügy, akkor én nekem az a feladatom, hogy a külügyi bizottságnak az ülését összehívjam, meghívjam a titkosszolgálatokat, meghívjam a külügyminisztériumot, és megteremtsem a feltételeit annak, hogy a parlamentben létrejöhessen az ellenőrző funkció, illetőleg hát a kormányzat számára is megteremtsem a lehetőséget arra, hogy védje meg magát ebben az adott szituációban. Az alapvető funkciónak én azt tartom, hogy kontrollt gyakorol a kormányzat működésére.
Bár ön ugye nem volt mindig a külügyi bizottság tagja, mert az első ciklusban, ha jól emlékszem, az emberjogi bizottságban volt, de azért alapvetően a külügyi bizottság volt. Ön szerint ezt az ellenőrző funkciót a külügyi bizottság az elmúlt 30 évben mikor látta el a leginkább?
Ugye az első időszakban Horn Gyula volt a külügybizottságnak az elnöke. Ebben benne volt talán Helmut Kohl kancellár is, amikor telefonon arra kérte a magyar miniszterelnököt, hogy fontos szerepet adjon Horn Gyulának. Talán nem erre gondolt egyébként a kancellár, nem erre a szerepre, de végül is Horn Gyula súlyt tudott adni a külügybizottsági működésnek. Nagyon határozottan, hiszen egy későbbi miniszterelnökről beszélünk. Orbán Viktor 94-98 között volt az Európai Bizottságnak az elnöke. De hogy mikor látta el legjobban ezt a szerepét a Magyarországgyűlés?
Vagy a bizottság.
Vagy a külügyi bizottság. Én azt hiszem, hogy büszke lehetek arra, hogy 2002 és 2010 között ellátta ezt a szerepét. Az a fajta szerepvállalás, amit akkor eljátszhattam, eljátszhattunk a kormányzatban, kormánypárti képviselőkkel, számtalan kulcsfontosságú kérdésben segítette hozzá az országot, illetőleg az ellenzéket, így a Fideszt, ahhoz, hogy világosra tudja tenni az álláspontját, ki tudjon alakulni egy arcéle, hogy gyengíteni tudja egyébként a akkori kormánykoalíciónak a nemzetközi legitimitását. Utaltam már itt arra a vitára, ami az energetika területén bontakozott ki ezekben az években, milyen irányba építi ki a energiadiverzifikációját Magyarország. Ez nagy szerepet játszott abban, hogy sikerült az ellenzéknek a nyugati elfogadottságát megteremteni, és adott esetben gyengíteni a Gyurcsány Ferencnek a nemzetközi elismertségét.
Világszerte jellemző azért, hogy a parlament most már inkább szimbolikusan hatalmi ág, mert a kormánynak a szándékát, akaratát szavazza meg, azt szentesíti. Ön lát ebbe gondot, ebbe a tendenciába?
Azt hiszem, hogy ha összehasonlítjuk, különösen a külpolitika területén vagyok tájékozottabb, az egyes országokat milyen szerepet töltenek be a parlamentek. Azt kell mondanom, hogy az angolszász világban nagyon erőteljes a parlamenteknek a szerepvállalása. És talán ehhez az angolszász világhoz közelít a német, a francia szerepfelfogás is. Meghatározó külpolitikai kérdéseket ezekben a testületekben megvitatnak. Nem akarom megkérdőjelezni azt a tendenciát, hogy eltolódik a végrehajtó hatalom felé a hatalmi egyensúly, de vannak olyan területek, ahol a meghatározó funkciókat fönn tud tartani, meg tud őrizni a törvényhozása maga számára. Én ezt fontosnak tartom, hogy ne engedjük, hogy kicsusszon a parlamentek kezéből a hatalom. Fontosnak tartom a nemzeti parlamenteknek a szerepét is az Európai Unió keretei között. És itt valamennyire szövetségesre találhatnak a nemzeti parlamentek az Európai Parlamentben is, és úgy tekint az Európai Parlament és egyébként a nemzeti parlamentekre. Nem tartom egy reménytelen erőfeszítésnek ezt, de kreativitást igényel a parlamenti képviselők részéről.
A parlament az egy népnek, vagy egy közösségnek a legfőbb szuverénje, és ennyiben az egész országot, nemzetet képviseli. Ehhez azért kellenek ilyen cross-border föllépések is a különböző politikai erők között. Ön szerint ez az együttes föllépése a magyar parlamentnek, ez változott-e az elmúlt 30 évben? Az első például ilyen volt, amikor a Szabad György nem egyeztette le a frakciókkal, de mindjárt 90-ben azt mondta Trianon kapcsán, hogy álljon föl minden képviselő, arra kéri őket, a Fidesz frakció kivonult. Ez egy olyan aktus, amikor a parlament egységesen lép fel. Vannak-e pontok, amikor az árkok betemetődhetnek?
A konkrét esettel kapcsolatban azt szeretném hangsúlyozni, hogy Szabad György egy házbizottsági megállapodás írt felül. A házbizottság parlament konszenzus alkotásának a terepe. Orbán Viktor frakcióvezetőként részt vett ezen az ülésen, és nehezményezte, hogy a házelnök ebben a kérdésben felülírta a házbizottságon pár perccel korábban elért megállapodást, de ennek ellenére a Fidesz frakciónak csak az egyik fele vonult ki, létszámában a kisebbik fele, a másik fele nem maradt, és Hegedűs István kollégámmal voltunk, akik ezt a bentmaradást kifejezetten fontos tartottuk, hogy egy trianoni megemlékezésről nem vonulhat ki a Fidesz, hiszen fontosnak tartottuk akkor is a támogatói magyarság érdekének képviseletét. Na, de a konkrét eseményen túlmutatóan én is nagyon fontos szerepet látok az országgyűlésben arra, hogy politikai konszenzus tudjunk elérni. És ennek a konszenzus alkotásnak a fóruma leginkább mind a mai napig egyébként a házbizottság, és én úgy vélem, hogy megvan a mai Magyarország gyűlésben is az erre való képesség, törekvés. Lehet, hogy fokozottabb mértékben lehetne ez meg. Ugye itt a külpolitikai, nemzetpolitikai kérdések az elmúlt 30 évben azért nagyon sokszor vízválasztót jelentettek a pártok között. Nem tudtunk megegyezni a már említett alapszerződések kérdésében híres vita volt. Akkor a kettős állampolgárság kérdésében nem jött létre konszenzus. Búvópatak szerűen tehát a konszenzus alkotás igénye jelen volt. És mind a mai napig jelen van. Például a kettős állampolgárság ügyében már felülvizsgálta az ellenzék az álláspontját, és először 2010-ben, gyorsan és egy-két képviselő, talán három képviselő kivételével a Magyarország gyűlését egyöntetően megszavaztam. És ma a magyar nemzetpolitikában azt gondolom, hogy van egy sokkal nagyobb egység, mint amilyen az elmúlt 30 évben a korábbi időszakban volt.
Térjünk rá egy kicsit a legfrissebb adatokra. Ha mondok egy-két adatot, reflektáljon rá, tehát hogy hogyan változott a magyar parlament összetétele. Úgy tűnik, hogy mostanára, mintha eltűnnének a 30 alattiak a parlamentből. Az első parlamentben még 10% volt az arányuk, ez egyébként jó részt a Fidesznek köszönhetően, most két darab ilyenkorú képviselő van, tehát 1%. Ez ön szerint miért van? Bedugultak a mobilitási csatornák a pártokon belül, nem elég vonzó a politikus pálya.
Sajnálatosnak tartom először is, hogy így van. A pártokon belül a fiataloknak a előrejutási lehetőségei azok visszaszorultak, fogalmazhatunk úgy, hogy bedugultak a mobilitási csatornák, és ez azt a kockázatot hordozza magába, hogy az a fajta tendencia, ami végül is a szocialistáknak a meggyengüléséhez vezetett, az fenyegeti a Fideszt is, hogy egyfajta generációs képlet alakul ki a magyar politikán belül. Ez nem érdeke sem a politika egészének, és különösen nem érdeke a Fidesznek.
De ezt mondjuk összehasonlítva az amerikai kongresszussal, ami brutálisan öreg, a magyar parlament azért még egy csikó csapatnak tűnik azokhoz képest, hogy a Trumptól kezdve Bidenig, meg Sandersig, mind ilyen 80 körüli ember. Az a veszély is benne van talán ennek, hogy nem tud megfelelően reflektálni a parlament a változó korra, hogyha egyre öregebbek a tagjai.
Egyetértek ezzel a problémával, a fiatalok megszólítása az egy nagyon fontos feladat a pártoknak, és ezzel az elkövetkezendő időszakban eredményesebben kell megküzdeni.
A Fidesz frakcióban erősen csökken a diplomások száma, az első ciklusban még 44% volt, most 30, de egyébként az egész parlamentre jellemző az alacsonyabb képzettségi átlag. Ön szerint mit hozhat ez magával? Például a vita kultúrában lehet-e ennek szerepe?
Engem meglepet az adat, nekem ez új, ezzel nem voltam tisztában. De az, hogy a politikában fölértékelődik az a réteg, amelyik nem városi, amely alacsonyabban képzett, az biztos. És az elmúlt években ezt tapasztalhattuk. Ezt egyesek populizmusnak nevezik, de azt gondolom, hogy helytelen annak nevezni. Meg kell találnia egy jó politikai garnitúrának a szó alacsonyabb képzettségű vidéki lakossággal is, hiszen az országnak a nagyobbik része vidéki és alacsonyabb képzettségű. Tehát én azt gondolom, hogy az önmagában nem sokat árul el. A politikai vitakultúra szerintem ettől független kérdés, hogy eldurvult az elmúlt években a magyar politikának a hangneme, az nagyon sok mindenre vezethető vissza. Én ezt sajnálatosnak tartom, sokszor elviselhetetlennek tartom azt a hangnemet, amit a magyar parlamentben egyesek megengednek önmaguknak. Fontosnak tartottam tehát azokat a házszabályi változtatásokat, amelyet egyébként Kövér László vezetésével ennek érdekében az elmúlt időszakban meg kellett alkotni, és talán ennek lesz majd valami fegyelmező hatása.
Régen a Fideszben is alulról a helyi pártszervezetektől ment a képviselőjelölteknek a kiválasztása, most már a pártelnöknél függ, de más pártokban is vétójoga van a párt. Nyilván fegyelmezettebb így egy frakció, tehát nincsenek olyan kibeszélés, emlékszünk még a Kisgazda 36-okra, hogy gyakorlatilag egy egész frakció le tudott várni a pártjáról. Viszont az is valószínűleg látszik, hogy ezzel a kiválasztási módszerrel kevesebb lesz a visszacsatolás egy adott politikára. Ennek érzi a veszélyét, hiszen az, aki a kormánypolitikát viszi, az választ ki mindenkit, aki elvileg az ő kritikusa lehet.
Azt hiszem, hogy ennek a rendszernek alulról jön a jelölés és a központi szervek részéről születik meg a jóváhagyás. Modern demokráciában teljesen általános az elterjedtsége. Nagyon összetett módon bizonyul egy képviselő alkalmasnak arra, hogy betöltsön szerepét, de ugyanakkor miután lezárnak az egyes választások, van meglehetősen sok mérési eszköz most már egy pártapparátusnak a kezében arra, hogy az egyes képviselőknek a teljesítményét megmérje. Én azt hiszem, hogy az alulról jövő bizonyításnak a lehetőségei azok fönnállnak. Én egyébként egyéni képviselőként indultam a legutóbbi választáson, és azt kell mondanom, hogy látom az alulról jövő kezdeményezésnek, teljesítménynek különbségeit a mozgásterét.
Végül még egy a nők száma. A női képviselők aránya az a Fideszben 10% fölött sose volt, de mondjuk az MSZP-ben sem volt 14%-nál magasabb. Most ugyan már ott 20%. Viszont az új pártokban Momentum, LMP, mondjuk a az LMP-ban, csak parlamentben, az LMP-ben például 40%. Mivel látja ön ennek az okát?
Valamennyire megpróbálja a kormányzati munkán keresztül ezt ellensúlyozni a Fidesz, számos államtitkár és kormányminiszter, kormányzati szereplő hölgy van, a kormányszóvivő. Azt hiszem, hogy azt is érdemes lenne figyelembe venni, amikor ilyen statisztikát állítunk össze, hogy mondjuk állami vezetői szinten hogyan állunk a hölgyekkel. Én azt hiszem, hogy akkor azért egy jobb szám jön neki. A képviselői munka nagyon komolyan megterheli az embereket, főleg amikor 60-80 kis falut kell adott esetben egy képviselőnek lejárnia és bebiztosítania. Nem igazán családbarátnak a képviselői munka. Ezzel együtt én alacsonynak tartom ezt a számot, és fontosnak tartanám azt, hogy a hölgyeknek az arányát sikerüljön javítani.
A kvótarendszerről mit gondol?
De nem csak a parlamentben, hanem azt gondolom, hogy a közéletben nagyon fontos, és az már némileg kinyitja a lehetőséget a hölgyek számára. Az állami közgatásban azért egy családanyának is több lehetősége van. A kvótarendszernek viszont nem vagyok híve, mert úgy gondolom, hogy egyfajta kontiszelekcióhoz is vezethet. Azok a hölgyek, akik most képesek ebben a politikai mezőben meghatározó fontos szerepet betölteni, azok azt gondolom, hogy az esetek döntő többségében szintén nem támogatják a kvótarendszernek a bevezetését, mert az a saját teljesítményüket érzik úgy, vonja kétségbe. Én ezt nem feltétlenül így gondolom, de azt hiszem, hogy meg kell próbálni más eszközökkel növelni a hölgyek arányát a politikában.
Kövér László házelnök is kifogásolta korábban az elszaporodását a kormányzati beterjesztések helyett az egyéni képviselői indítványoknak, a salátatörvényekbe dugott módosítóknak, de aztán nem változott semmi. Ezek a jelenségek azért nyilvánvalóan csökkentik a parlamentek a kompetenciáját. Ön egyetért Kövér Lászlónak ezzel a pár éve megfogalmazott kritikájával? Jelezték ezt a pártban, vagy a kormány felé?
Én azt gondolom, hogy a kormányzati munkában nagyon fontos, hogy javuljon a kiszámíthatóság, és itt a kormányzati döntéseknek az előkészítettsége. Fontos, hogy javuljon ez a közigazgatási koordinációnak a kulcskérdése. Azt hiszem, hogy Gulyás Gergely közigazgatási koordináció területén eredményes tevékenységet végez, de azt hiszem, hogy neki is meg kell fontolni a házelnöki útmutatásokat.
Hogyha 10 év múlva beszélgetnénk, akkor ön mit gondol a parlamentnek milyen évtizedét tudná értékelni?
2030-ban azt tartom nagyon fontosnak, hogy a Magyarországgyűlésnek a szerepe az fönnmaradjon, hasonlóan meghatározó szereplője legyen a magyar politikának. A vitakultúrának a hangnemét nagyon bízom benne, hogy sikerül javítani. Meglehetősen kevés a parlamentben a humor, az együttműködés a különféle politikai erők között, a frakciók közötti konszenzus is ide tartozik. Talán a konszenzusos politikai területeknek a számát sikerült tovább növelni. Ahogy említettem, nekem szívügyem az, hogy a külpolitika területén legyen egy konszenzus, beleértve a nemzetpolitikát. Erre viszont jó esélyt látok, hogy ezen a területen sikerül ezt javítani, és egy irányba húzni az ország meghatározó politikai kérdéseiben a legfontosabb politikai erők között.
Tisztelt országgyűlés! Mai ülésnapunk valamennyi napirendi pontját megtárgyaltuk. Munkánkat holnap reggel 9 órakor folytatjuk. Jó pihenést kívánok, és az ülésnapot ezennel berekeztem.